Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, ezen ünnepi órán kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a mai újszövetségi szakaszból, a Máté írása szerinti evangélium második fejezetének első 12 verséből. A hosszabb részt helyet foglalva, de nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk meg, amint szólít és tanít bennünket a Máté evangélium a második részének első 12 verséből a következőképpen. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban feleljünk a szavaira. Őszinte hódolattal és dicsőítéssel állunk eléd, örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, hiszen a te örökkévaló fiadnak testi születését ünnepelhetjük. Megállhatunk most is elcsendesedve, lélekben te előtted leborulva. Köszönjük neked az ünnepet és a lehetőséget, hogy most semmire másra nem kell, hogy figyeljen a szívünk, csak reád. Csak arra, amit te üzensz, amit te mondasz most nekünk. Hálát adunk, Urunk, hogy szeretsz. Hálát adunk, hogy körülvettél eddig is hűséges szereteteddel az elmúlt esztendőben is. Köszönjük, Urunk, hogy készítettél testi-lelki eledelt. Köszönjük, Urunk, hogy gondod volt arra, hogy el ne tévejedjünk és el ne vesszünk. Kérünk most is, állj meg itt a középen, emeltessél föl közöttünk, hogy Jézus Krisztust látva gyönyörködhessünk benne, hogy őszinte imádat ébredjen a szívünkben. Taníts minket imádni őt, Urunk, hiszen olyan távol van tőlünk ez a hozzáállás, ez az őszinte meghajlás. De köszönjük, hogy aki már átélte közülünk, azt tudja, minél mélyebbre hajolunk előtted, annál magasabbra emelsz, minél inkább alázattal meghajtjuk a térdünket, a fejünket előtted, annál inkább betöltesz lelked ajándékaival, felülről való szeretettel, örömmel és békességgel. Ajándékozz meg most is minket, Urunk, szent lelked által élő igével, megszólító üzenettel, hogy a hirdetett ige is, és a látható ige is, az úrvacsora is javunkra váljék. Könyörülj rajtunk, hogy ne menjünk el közömbösen amellett, amit mondasz, hanem megteljen a szívünk teljes örömmel, igazi dicsőítéssel, őszinte imádattal. Úr Jézus Krisztus, mi már most látunk téged, és szeretnénk még inkább gyönyörködni benned. Állj meg itt a templom közepén, és úgy szólj az egyszerű, gyarló emberi szavakon át, mint ha te magad beszélnél velünk. Jézus Krisztus, rád van szükségünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által, írva található az olvasott bibliai szakaszban a Máté írása szerinti evangélium második részének 11. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, a Máté evangélium a második részének 11. versét. A bölcsek bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Akik tegnap is itt lehettünk, kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, hallottuk az igét, amint szólt hozzánk az öröktől fogva imádni valóról, de azok kedvére, akik esetleg nem hallották, csak nagyon röviden hadd elevenítsem föl. Olyan valakit ünnepelünk karácsonykor, akinek a léte, az eredete messze az univerzum léte elé nyúlik vissza. Előbb volt, mint a teremtettség. Az örökkévaló Isten gondolatában ott volt, aztán önálló életet kapott, Krisztusnak, fiú Istennek neveztetett, és ő az, aki testbe öltözött karácsonykor. És onnantól kezdve úgy hívjuk, hogy Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. De az ő léte vissza-vissza hajdankorban nyúlik, sokkal messzebbre, mint ennek a világnak, univerzumnak a története. Ez az egyik oka, amiért imádnivaló, és nem azért, mert egyébként gyönyörű, szép, kicsi gyermek lehetett, és jó volt ránézni annak idején Máriának, Józsefnek, és akár ezeknek a napkeleti bölcseknek is. A másik, ami miatt imádandó ő és imádnivaló, Tegnap így szólt az ige hozzánk, hogy ő az, akiről a legelső evangélium, az ős evangélium profétál, tudnék Ádámnak és Évának is megígérte már Isten, hogy el fog jönni az ő utódai között valaki, aki a kígyó fejére tapos. Az ősi ellenségnek, a fellázott angyalfejedelemnek, a sátánnak a fejére tapos, legyőzi őt. És valóban úgy jelent meg, már a földön is, egyszerű emberi formában is a fiú, a Krisztus, az Úr Krisztus, hogy neki nem kellett félnie, még attól a kígyótól sem, és semmelyiktől. Sőt, a Golgotai kereszten valóban rátaposott a kígyó fejére képletesen, mert olyat tett, amire az ellenség nem számított. Olyat tett, amit senki előre ki nem tudott számítani, még a sátán sem. Áldozatul adta magát a bűnös helyett. És ezzel megmentette őt a kározattól. Megmentette a benne bízókat az örökké való nyomorúságtól. Mai szóval élve, sportnyelven szólva, K.O. Itt olyan győzelmet aratott a sátán, és minden elképzelése fölött, amit ilyen képpel próbáltam tegnap érzékeltetni, mint egy rátapos annak a kígyónak a fejére, és a fej nagyot recsen. Imádni való az Úr, mert mindezt megtette, és neki ez nagyon-nagyon sokba került. Neki azért nagyon fájdalmas volt ez a győzelem, de egyértelmű győzelmet aratott. És még arra is utalt az ige, hogy újabb és újabb módon tulajdonképpen Jézus rálép, rá tapos a kígyó fejére képletesen most már, amikor egy ember hitre jut, és kiderül, hogy igenis, szabad és lehet Istenben bízni, és nem a sötétség és a gonoszsági lesz a győztes és utolsó szó, hiszen emberek a gonoszságból térnek az Úrhoz, bűneiket megbánva fordulnak a szerető Istenhez, és minden megtéréskor Jézus újra rárecsent az ellenség fejére. Látod? Nincs igazad, vádló. Abban sincs igazad, hogy azt mondod, minden ember kározatra méltó, bár önmagukban azok vagyunk, de nem fog minden ember elkározni. És akkor is rárecsent a kígyó fejére, amikor a hívő emberek egy-egy engedelmes lépést megtesznek, és így győznek az ellenség fölött, aki súg, hogy hazudj, hogy csalj, hogy félj, hogy manipulálj, hogy önző légy. És ezzel szemben a hívő egyszer csak újra és újra megáll, és azt mondja, nem, Uram, nem, én neked engedek. Én bízom a te ígéretedben, bízom a te szavadban, a te ígédben, és a te ígéd szerint fogok dönteni. És a te ígéd szerint fogok lépni, recs. Megint recsen egyet az ellenség feje, mert ő azt szeretné, ha mi soha nem engednénk Jézusnak. Mi azt szeretné, ha mi soha nem bíznánk benne. De eljött, akit ünnepelünk, eljött. Ezért örömhír a karácsony üzenete. Jó hír, evangélion, evangélium. Mert megszületett az, aki imádni való. Aki öröktől fogva és örökké méltó arra, hogy imádjuk. És így vezetett engem is tovább az ige és a mai történet, amely megint csak olyanokról szól, akik imádják őt. És felmerült bennem a kérdés, hogy jó, tegyük föl, elhisszük most már. Hisszük és valljuk, amit Jézus értünk tett. Arról is hallottunk, még utalok rá, hogy azt az ellenünk szóló kézírást, a bűnlistánkat levette a mi zárkánk ajtajáról, és átette a saját ajtajára. Hogy mi kijöhessünk, és mi szabadon élhessünk. Mindezt megtette értünk ott a Golgotai kereszten, ezért imádjuk őt. De hogy is csináljuk? Mert eddig lehet, hogy ez csak elmélet. Hogyan imádjuk? És ebben tanít és segít bennünket most ez a három távol-keleti csillagász, ezek a bölcsek. És talán azért is szükségünk van, mondjuk ki őszintén nekünk reformátusoknak, hogy szembenézzünk az ige tanításával, mert gyengén állunk-e dologban, testvéreim? Cáfoljatok meg, ha nem így látjátok, de elég gyengén állunk mi az imádattal. Isten tiszteleteinken is mivel fejezzük az imádatot? Éneklünk. Néha fölállunk. Amikor az igét hallgatjuk, akkor ez is az imádatnak egy apró pici jelzése. Tiszteletadás. De hát legyünk őszinték, azért ennél sokkal többet nem tudnánk felsorolni. És otthon, és a hétköznapjainkban, Sőt, inkább arra szoktunk büszkék lenni már, aki büszke, hogy egy nyakas kálomista például, ugye, az nem térdel le. Hát nem, a világ minden kincsért se. Térdeljenek mások. Hát én, református. Hol van az imádat, ami gyakorlati életünkből? Hát az úrvacsorát is állva vesszük, így véletlenül sem térdelünk le. Szent és fontos gesztus, hogy mi nyúlunk a szent jegyekért. Ez a hitnek a jele. Hittel elfogadom Isten ajándékát, a kenyeret és a bort. Más egyházaknál a kegyelemre tevődik itt a hangsúly. Mind a kettő egyformán fontos, a mi üdvösségünk szempontjából most nem akarom a kettőt egymással szembe semmiképpen kijátszani. Csak utalok rá, hogy amikor nekünk ugye furcsa, hogy szájukba teszik mondjuk az ostját. De azért ez a mozdulat, ez mégiscsak jobban kifejezi, hogy mi vagyunk a kicsik, és ő az imádnivaló. Én kapom a kegyelmet, és nem megszerzem, és megdolgozom érte. Imádom őt, aki adja önmagát. Szóval nézzünk csak szembe bátran azzal, hogy mit csináltak ezek a távol-keleti bölcsek, akik mertek és tudtak imádni Jézust. És végkéne gondolni, hogy mi hogy csináljuk otthon, vagy akár az Isten tisztelteinken, ez utóbbi a nehezebb, mert egy nagy közösség szokásait megváltoztatni sokkal nehezebb, de otthon, ez rajtad, meg rajtam múlik. Fogjuk-e imádni, mint ezek a távol-keleti tudósok? Mert egyébként figyeljétek meg, egy pillanatra nézzünk a többi szereplőre is, akik az első karácsonykor az Úr Jézus Krisztus körül megjelentek, mind imádták őt. Imádták őt a pásztorok. Imádták őt az angyalok. Imádták őt a napkeleti bölcsek. Később az Aksimeon, az idős Anna. Mind-mind imádták őt. Hogyan is tették? Ezt nézzük most meg, különösen figyelve erre a három férfira, akiről ugyan sokan gondolják József Attila nyomán is, hogy királyok voltak, de biztos, hogy királyi udvarból származó tisztviselők, udvari bölcsek, csillagászok, de önmagukban nem voltak ők királyok. Mégis egy nagy méltóságú, tekintélyes emberek. És figyeljük meg azért is az ő cselekedetüket, hogy megőrizzen minket Isten a hamis imádattól is. Mert az egyik jellemző, amit talán a miénk, hogy alig-alig van jelen az Isten tiszteletünkben, a napi kegyességünkben, hívő életünkben az imádat, aztán veszély az is, hogyha van ugyan, de egyszerűen megszokássá vált, vannak külső jelei a liturgiában mondjuk, de senki nem gondolja már komolyan. Nem attól változna meg a mi hívő életünk, ha most bevezetnénk, hogy térdelve úrvacsorázunk. Nagyon hamar üres szokássá silányulna. Ha a szívünkben nem dőlt el a kérdés, hogy igen, én imádni szeretném őt. Aztán van egy megint másik véglet, amitől óv az Isten igéje, és ezeknek a bölcseknek is a példája, amikor meg az imádás öncélúvá válik, ilyet is látunk a kereszténység széles palettáján. Amikor igazából minden a dicsőítés, minden az ének, esetleg a tánc, az önmagában ugyan nem rossz dolog, de figyeljétek meg, hogy vannak közösségek, amelyek ezzel vonzanak embereket, hogy ott aztán ez a középpontba kerül, és úgymond mindenki imádja és magasztalja az Urat. A zene, az ének, a mozgás, minden erről szól. És aztán kicsit közelebbről megnézzük, észre lehet venni, és van, aki el is mondja őszintén, hogy hát én azért megyek oda, mert olyan jól érzem magam. Én, az ember, jól érzem magam. Akkor kiről szól az imádat? Hát az imádat az azért van, hogy én jól érezzem magam. Hogy én félextatikus állapotban élményeket szerezzek? Nem ezért van az imádat, testvéreim. Nem ezért. Tehát Isten igéje figyelmeztetést tanít, hogy se hiány ne legyen belőle, se megszokott közönyös gyakorlat, liturgia, se ilyen extatikus élményhajhászás, hanem azt gyakoroljuk, amit az első karácsonykor gyakoroltak az imádók, például ezek a napkeleti bölcsek. Ezért olyan fontos, hogy Isten minket tanítson, mert egyébként a helyes imádat, az az igaz kegyesség a Biblia szóhasználatában, a biblikus Isten félelem, az helyes imádatot jelent. És ezt áldja meg Isten, és ebben van igazi erő, ebben van békesség, ebben van öröm, ezen van áldás. Hogy indultak ők ezen az úton? Hogy lettek ők Jézus imádóivá? Megvilágosodott előttük, hogy a zsidók királyára van szükségük. El kell, hogy induljanak őt meglátni, megismerni. A csillag szimbólum volt, valóságos fényforrásként beszél róla a Szentírás, de az a meggyőződésem, nem szükséges próbálkozni a beazonosítással, ezzel már nagyon sok kísérlet volt, ki ezzel, azzal próbálja megmagyarázni, ilyen-olyan csillagok, bolygók együttállása lehetett, mondják a hozzáértők. Ha megnézzük a Szentíró leírását, akkor úgy tűnik nagyon, hogy valami sajátosat, egyedit láttak, látták az ő csillagát feltűnni, de nem csak ennyit mond el Máté például, hanem azt mondja, hogy ezek az emberek előtt ment ez a csillag, és egészen Betlehemig vezette őket, és megállt a fölött, a hely fölött, ahol a gyermek feküdt. Hát ezt nehezen tudom elképzelni bármiféle konstellációval, tehát csillag együttállással. Ez sokkal inkább úgy tűnik, hogy ez egy speciális, egyedi jelenség, fényjelenség, mint egy csillag, egy ragyogás, ami a mennyből aláragyog. Nem érdemes belebonyolódni. Nem csillagászati kérdés ez, testvéreim, hanem az Isten üzenetének kérdése. Mit üzen ezzel? Azt üzeni, hogy ez a fényforrás, legyen bármi, ezeket az embereket Jézus Krisztushoz vezette. Ez volt az Istentől rendelt küldetése, hogy megálljon a fölött, a hely fölött, ahol a gyermek volt. Egyébként ezt, erre a csillagra emlékeztet mindenre magyar református torony tetején levő szimbólum is. Mert a csillag Jézusra mutat, és a csillag alatt az Úr Jézussal lehet találkozni. Bármi volt tehát, Isten rendelte, hogy világossá tegye e távol-keleti tudósok előtt. A zsidók királyára van szükségük, és íme megérkezett. És itt egy pici kitérőként úgy érzem fontos, hogy utaljak rá, hogy igen, a zsidók királyára van szükségük, ezt ismerték föl ezek a távol-keletiek. Nem tudjuk, hogy annak idején szerették vagy nem szerették Izraelt. Szerették vagy nem szerették a zsidókat. De megértették, hogy a zsidók királyára van szükségük, és ő érkezett meg. És itt csak finoman hadd utaljak arra nagy szeretettel, mert tudom, milyen dinamika van a háttérben, ahogy szoktuk mondani, mennyi előítélet, pró és kontra él az emberi szívekben, a gyülekezeti tagok szívében is. Vegyük észre, testvérek, hogy nem az az igazi tragédia, hogy éppen a mai konkrét Izrael mit csinál, hogy politizál, mit csinál a mai zsidóság. Az igazi tragédia, testvéreim, hogy éppen ők nem ismerték föl a saját megmentő királyukat. Ez a tragédia. Itt is ez látszik, az egész újszövetségi történetben, a több ezer kilométerre élő, úgymond pogányok felismerik az Istentől rendelt királyt, maguk a zsidók nem. Ez az igazi nagy bajuk. De ez az ő tragédiájuk. Ez az ő tragédiájuk. Ezért mielőtt mi bármit gondolnánk, vagy mondanánk, vagy megjegyzést tennénk, jobb, ha elcsendesedünk, és esetleg elmondunk egy fohászt. Örökkévaló Isten, Jézus Krisztus Atya, add meg ennek a szegény népnek, aki lehet, hogy anyagilag nagyon gazdag, de lelkileg nagyon-nagyon szegény. Add meg neki, hogy felismerhesse az általad küldött királyát, igaz messiását, Jézust, a Krisztust. Ámen. És ezzel jobb, ha le is zárjuk ezt a témát, mert különben csak ilyen-olyan érzések kelnek a szívünkben. Azt lássuk meg, hogy igen, ezek az emberek, akárhogy gondolkodtak a korabeli Izraelről, Júdeáról, jöttek, mert megértették, hogy nekik, távol-keleti tudósoknak, csillagászoknak, a zsidók királyára van szükségük, aki megérkezett. És az igaz imádat mindig ott kezdődik, testvérek, amikor Isten üzenetéből, az ma nekünk az ige, Isten üzenetéből megértem őrá, az Úr Krisztusra van szükségem. Olyan szépen val önmagáról, a jelenések könyve jegyzi ezt föl. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. Ő a mi messiásunk, a Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag, az Úr Krisztus Dávid városában. Nem tudom, beleremegette, belehajlott-e már a szívünk, őrá van szükségünk, nem másra. Vagy még talán mindig ott vannak a kérdések, ott vannak a kételyek és az előítéletek? Miért van rá szükségem egyáltalán? Miért pont őrá van szükségem? Egy zsidóra? Legyél őszinte, testvér, mondd ki azt, ami a szívedben van, de tudd, e kérdések mind kizárják az imádatot. Ha ilyeneket kérdezel, miért van egyáltalán szükségem megmentőre? Miért pont ilyenre? Miért pont erre? Miért pont ilyen szegényesen jött el? Miért pont abban a nemzetbe született bele? Lehetnek ott ezek a kérdések, de akkor nem tudod imádni őt. Lehetetlenség. Vagy-vagy. Vagy imádom, vagy kételkedem. Vagy imádom, vagy el nem fogadom az Isten karácsonyi ajándékát. Milyen jó, ezek a bölcsek nem kérdeztek semmit, hanem bizalommal fogadták az üzenetet. Amit így foglal össze a János evangéliuma, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Kérdés tehát, előbb mindent érteni akarsz? Előbb szeretnéd a te értékrendedet odavetíteni, elmondani Istennek, hogy mit csináljon és mit ne, ki legyen a messiás és ki ne, hova tartozzon és hova ne? Előbb mindent érteni akarsz, megmondani akarsz, vagy elhiszed az egyszerű, világos üzenetet? Róma 6-ban írja le Pál apostol, a bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, ami Urunkban, Jézus Krisztusban. Olyan csodálatos, testvéreim, hogy ezek a nagy tudású emberek, akik a maguk nemében hatalmasak, bölcsek, elismertek voltak, nem kérdezősködtek tovább, hanem hittek és imádtak. Hittek és imádtak, imádták az Úr Krisztust. Hiszem, hogy éppen ezért, mert hittek benne, és imádták őt, ott vannak a mennyei valóságban. Ott vannak a mennyei világban, mint az Úr megváltott gyermekei. Hogyan imádták? Nézzük meg most végig egy kicsit közelebbről, gyakorlati módon. Mit csináltak ezek az emberek? Bementek, így olvassuk, egy házba. Valószínűleg nyilván itt már egy házban kaptak helyet, Józsefék és a kicsi gyermek. Bementek ezek az emberek ebbe a házba Jézus elé, Jézushoz, megkeresték az imádat helyét, testvérek, hogy valóban őt imádják, és ott imádják, ahol van. Testvérek, nem lehet akárhol és akárhogy imádni az Úr Jézus Krisztust. Nem lehet akárhol és akárhogy. Nagy félreértés, amikor a természet imádók azt gondolják, hogy ők akkor olyan kedves és nagy dolgot tesznek Isten előtt. Szabad a teremtőt imádni a csodákért, ami a világban van. Elém került egy videó, csak nem volt még időm végignézni. Az emberi testtel foglalkozik, vagy 3,5 órán keresztül. Hát amennyit eddig láttam belőle, 10-15 perc, már attól az ember, már majdnem azt mondom, hogy elszédül. Tudtam részben, de csomó mindent nem tudtam. Ez, hogy fantasztikus, ez semmit nem mond. Ez a szó. Semmi. Hogy mi működik itt bennünk, folyamatosan, a sejtjeinkben. Hát nem is megyek most bele. Döbbenetes. Döbbenetes, hogy hogy működik a mi szervezetünk. Olyan konstrukció, olyan fantasztikus, gyógyító folyamatok benne, és minden, De nem lehet ám akárhol imádni. Nem arról beszél itt az ige, hogy a természetben imádom, mert olyan csodálatosan alkotott. Itt Jézus Krisztus imádásáról van szó. Nem lehet akárhol és akárhogyan. A templom azért szent hely például. Elkülönített hely az Isten imádásának a helye. Ezért jövünk ide? Ugye ezért jövünk ide? Hogy imádjuk az Istent. Nem kell ám más vallás, nem kell ám több semmi, mondja valaki, már nem is idézem, mert sokszor szoktam, de azért Adit idézzük. Imádni az Istent és egymást szeretni. Ennyi. Milyen igaza van? A templom azért adatik, hogy az imádat helye legyen. De örömmel mondom, nézzétek meg, a bölcsek is bemennek egy egyszerű házba, ott is imádhatják, de Jézust imádják. Az Úr azt tanítja, amikor te imádkozol, erről még lesz szó röviden, amikor te imádod az Istent, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál. A te belső szobád is lehet templommá, ha ott imádat történik. A te belső szobád. De nem akárhol, akárhogyan. Nekiállunk, és akkor majd itt imádjuk az Istent, mert úgy gondoltuk. Ahhoz azért el kell csendesedni. Meg kell hajolni. És tiszta szívből magasztalni az örökkön örökké élőt. Lehet együtt csinálni, itt a templomban. De lélekből tegyük. Ezért jöjjünk, ezért jöjjetek, hogy őt imádjuk. Mert így mondja az ige, az Isten lélek, és akik őt imádják, azok lélekben és igazságban kell, hogy imádják. Valóságosan, azzal a szándékkal, hogy mi ezért gyűltünk egybe, nem magunkat dicsérjük, nem kegyes cselekedeteket hajtunk végre, nem jó pontokat gyűjtünk az Isten előtt, hanem önmagáért imádjuk az univerzum léte előtt létezőt, a minket önmaga odaáldozásával megváltót, az Isten örök messiását. Lélekben és igazságban kell, hogy imádjuk, mondja János 4-ben az ige. Jézus Krisztuson át imádjuk az Istent, mert ő az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem csak is ő általa. Ő köti össze a láthatót a láthatatlannal. Aztán hogyan imádják ezek az emberek? Leborulva. Fizikailag is leborulva. Ez a kifejezés arra utal, amikor egy ember a legmélyebb hódolattal leborul egy nála nagyobb előtt. Tudjátok, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az ember, az imádó a szíve mélyén kimondja, igazad van, Uram. Igazad van ebben is, abban is, amabban is. Csak így lehet imádni őt. Így lehet valóban leborulni előtte lélekben, hogy igazat adok neki. Ez nem könnyű, ez őszinte megalázkodásra van szükség. Igazad van, Uram, akkor is, amikor nem értelek. Nem értelek, de elfogadom, hogy most valakit elveszítettem, hogy most éppen vagyok soron következő a betegek között, hogy most engem műtenek, hogy most engem csaptak be, hogy most engem rövidítenek meg, anyagilag, lelkileg, akár fizikailag. Igazad van, Uram, akkor is, amikor nem értelek. Ez az imádat, testvéreim. Amikor az ember leborul, arcra esik, és nem okoskodik, és nem magyarázkodik, hanem valóban kimondja, Uram, igazad van ebben is, abban is, amabban is. Igazad van, ha elítélsz, méltó vagyok az ítéletedre, de imádlak, mert kegyelmedet hirdeted. Imádlak, mert ma is azt mondod, bizony-bizony mondom nektek, aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, annak örök élete van, és nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. Értitek, testvérek? Kimondom, igazad van, Uram, ha elítélsz. Igazad lenne, ha elkárhoztatnál engem. Bőven rászolgáltam, gyerekkoromtól kezdve egyfolytában. De imádlak, mert nem ezt ígéred. Nem azt ígéred, hogy elkárhoztatsz engem. Leborulok, és kimondom, igen, neked igazad van, Uram. És végül lássuk meg, hogy ez a három ember mindazt oda tárta Isten elé, amilyen volt. A magukét vitték, nem mások tollával ékeskedtek, nem lopott holmit adtak elő, a magukét hozták. De nagyon érdekesek ezek a tárgyak, ajándékok, egy kicsit mindegyik szimbolikus, csak erről még röviden hadd szóljak. Kinyitották a maguk ládáit, és oda tárták ő elé az aranyat, a tömjént és a mirhát. Azt tárd elé, testvér, amit van. A tiédet, ne a másét. A tiédet. Ebben benne vannak a pozitívumok is. De akkor tárd elé, mint aranyodat, mint kincsedet. Tárd elé hálaadással. Tárd elé úgy, hogy hazahoztad. Hát tőle kaptad. Hát minden, ami fénylik az életedben, a tehetséged, a tudásod, az elvégzett munkád, egy jól megcsinált takarítás, vagy egy finoman megsütött sütemény, egy jól felépített ház, egy jól megszerkesztett mű, program, egy művész alkotás. Hozd vissza neki, mint aranyat. Tőle kaptad, és tedd le újra a kezébe. Akkor imádod őt. Akkor imádod őt, őszintén a tiedet hozd. És hozd el azt is, amikor kiderül, hogy nem minden fénylik. Bár ezek az ajándékok alapvetően királyi ajándékok, valóban nagyon értékes dolgok, de kicsit áttételesen értelmezve a tömjén, azt tudjuk, hogy egy olyan különféle fa gyantákból készült illatszer, amit például az étel áldozatba is belekevertek a mózesi törvények szerint, nagyon finom illatot árasztott, és ezt az illatot, ezt a Jelenések könyve a hívők imádságai szimbólumaként említi. A hívők imádságai felszárnak a mennyei trónus elé, mint jó illat. Tárd oda az imádságaidat, de legyél őszinte, mert az imádságról lehet, hogy el kell mondani, hogy Uram, én eddig rengeteget imádkoztam magamért. Uram, én rengeteget kértem. Uram, én rengeteget problémáztam te előtted, és nem imádtalak téged. Akkor mondd el ezt. Hoztam a tömjént. De az az igazság, hogy sokszor önmagamat tömjéneztem akkor is, amikor imádkoztam. Hoztam, Uram, az imádságaimat, de nézd meg, alig van közöttük imádó imádság. Pedig nem véletlen, hogy a magyarban is a szótő ugyanaz. Imádkozni, az azt jelenti, hogy imádni. És amelyik imádságban nincs imádat, az nem is az. És azt is megértettem itt, testvéreim, hogy az imádságoknál csodálatos dolog, ami igazából mindent elhagyhatnánk. Ha imádjuk őt, az mindenre elég. A 139. Zsoltárból lehet ezt megérteni. Azt mondja ott az Úr, illetve a Zsoltáros mondja az Úrnak, hogy Uram, még ajkabon sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. És az Úr Jézus ugyanezt erősíti meg, amikor azt mondja, jól tudja ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Kimerem mondani, csak jól értsétek, hogy nekünk nem is kellene kérnünk semmit. Tényleg csak imádni az Istent, és egymást szeretni. Ha imádjuk őt, közben mindent elintéz. Ezt nem akarjuk elhinni, ez a mi nagy bajunk. Elég volna imádni őt teljes szívből. Újra és újra imádni őt. És közben gondoskodik rólunk, és közben gyógyítja a betegségeinket, és kirendeli a napi kenyeret. És közben az ellenségeik szívét is átforgatja. És közben mindent el tud intézni. Akit szeret az Úr, annak álmában is ad eleget. Értitek? Nem azt mondom, hogy nem szabad kérni, de hogy nem. Hát benne van az is a Bibliában, hogy kérjetek. De ha csak imádnánk, akkor is mindent elintézne nekünk. És azt vallom, jobb kedvel tenné, ha szabad ilyet mondani Istenről. Jobb kedvel tenné, ha mi csak imádnánk, és várnánk, hogy segít. Segít rajtunk. A tömjén, a hívők imádsága, amelynek jó illata felszáll a mennyei trónus elé, és az Úr gyönyörködik benne, ha az valóban imádság. Ha az valóban imádat. És végül itt van a mirha is röviden. A mirha is tulajdonképpen más növények gyantájából készült örlemény volt, de ezt már kimondottan illatszerként használták, sőt, az elhunytak bebalzsamozására is készítettek belőle kenőcsöt. Tehát itt is szerepe van az illatnak, de ez a fajta illat már egyfajta elfedő illat. Azért ez az illat, ez igazából egy olyan elrejtő illat. Hát mint ahogy, bocsánat, de magunkra fújjuk a dezodort, vagy a stiftet használjuk, ha jól mondom, akkor azt miért tesszük, hogy a mi saját, hát mondjuk ki, büdösségünk, szagunk ne legyen érezhető. Amikor az elhunytra kenik a mirhából készült balzsamot, akkor meg azért teszik, hogy megint csak az ő szaga ne legyen érezhető, és a hullafoltjai ne legyenek láthatók. Testvérek, tárjuk oda a mi mirhánkat. Mondjuk el azt is az Úr Jézusnak, hogy Uram, én annyit, most így mondom más szikorban, én már annyit fódereztem. Én már annyi illatot kentem magamra, hogy mások észre ne vegyék az életem bűzét. Én már annyit rejtegettem a magam hullafoltjait, most már nem szeretnék. Elég volt. Nem szeretném. Te tudod úgy is. Te tudod, hol bűzlik az én életem. Hol vannak hullafoltjaim. Így jövök eléd. Kitárom a kincses ládámat. Aranyával, tömjénével és mirhájával együtt. Könyörülj rajtam. Te vagy az én gyógyító. Te vagy az én megtisztító. A te jó illatod illatozzék rólam, Uram. Ezt kérem tőled. Nem takargatom, nem rejtegetem, nem beszélek mellé. Jövök, amint vagyok. Amint vagyok, sok bűn alatt. De halva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el, Jézusom. Szükségünk van rá. Ezért megérkezett. Engedd be belső szobádba, és tárj ki előtte hittel mindent. Ámen. Olyan csodálatos énekelni neked, Urunk, glória, glória, Istennek szent fia. Dicsőítünk együtt téged, angyalokkal, pásztorokkal és bölcsekkel, az énekkar szavaival, zeneszerzők műveivel, tehetsége által. Dicsőítünk teljes szívünkből, karácsonyi királyunk, Úr Jézus Krisztus, aki előtt már gyermekkorodban hódoltak napkeleti bölcsek. Magasztalunk téged, mert te előtted minden kitárható, mert te el nem küldöd magadtól, ami sokféle, úgymond ajándékunkat, önmagunkat, amikor hozzuk aranyainkat, a tömjént, a mirhát, és megvalljuk előtted, hogy annyi mindent lepleztünk már illatokkal, látszatokkal, kenetekkel. De olyan jó megállni előtted és kitárni a szívet. Itt vagyok, Uram, szükségem van rád. Szükségem van rád, hogy megtisztíts, hogy megújíts, hogy a te kegyelmedbe fogadj. Imádunk téged a Golgota keresztjéért, a te áldozatodért, örökké való kegyelmes szeretetedért. Imádunk téged, Úr Jézus Krisztus, akivel új találkozást adtál ma is, és adsz az úrvacsora közösségében. Magasztalunk téged, mert méltó vagy rá mindenek fölött, hiszen előbb voltál mindennél, és örökké való hatalmad mindenek fölé emel téged. És bármennyire magasztos, nagy és dicsőséges a te lényed, együtt lakozol velünk a lélek által. Megszólítasz minket a te igédben. Hívsz, hogy boruljunk le előtted, hogy átölelhess, hogy felemelhess. És te mondd ki, drága vagy nekem. Te mondd ki, Urunk, hogy fontosak vagyunk neked, hogy nem magunkat ajnározzuk és magunkat dicsérjük, hogy ne cselekedeteinkben bízzunk, vagy valamiféle jóságban, hanem a te irgalmasságodban. Dicsőség neked, glória zengjen fent, glória zengjen lent. Minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Minden lélek magasztaljon téged, kimondhatatlan ajándékodért, a megváltás csodájáért. Így köszönjük, hogy együtt lehetünk veled és egymással. Köszönjük a te igédet, köszönjük a napkeleti bölcsek hódolatát, imádatát, mindazt, amit belőle tanítottál nekünk. Add, Urunk, hogy valóban letérdelve, leborulva, őszinte imádattal hódolhassunk neked, és közben tölts el szent lelked minden ajándékával. Így köszönjük, hogy ez a nap a te napod, köszönjük, hogy téged magasztalhat a szívünk közösen és egyénileg is. Áld és szenteld meg belső szobáinkat, ha majd hazamegyünk, az este csendjét, hogy el ne felejtsük, aki téged imád, az már mindent elmondott. Aki téged imád, az közben nem is kell, hogy kérjen, mert aki téged szeret, annak álmában is adsz eleget. Míg meg se fogalmazzuk kéréseinket, te már egészen érted azokat. Mert jól tudod, hogy mindenre szükségünk van, amiért mi annyit tudunk aggódni, kiáltani, könyörögni. Úr Jézus Krisztus, hallgass meg és áldj meg bennünket. Gyógyítsd betegségeinket, vigasztald gyászolóinkat. Erősítsd a megfáradtakat. Áld meg ezt a népet, hogy legyen hódolóddá, hogy legyen ez a nemzet téged imádóvá, hogy ne azt nézze, ki honnan jött, ki mire méltó vagy méltatlan, hanem benned lássa megmentőjét, Urát és Istenét. Így kérünk, Úr Jézus Krisztus, jelensd ki magad nekünk, és erősíts meg a hitben. Adj megtéréseket, újonnan születéseket ebben a gyülekezetben, ebben a városban, hazában és a nemzetben. Igéd és lelked, hódoltassa meg, ami sokszor kemény szívünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy rád bízhattuk, és bízhatjuk most is magunkat. Maradj velünk, Urunk, úgy, ahogy megígérted. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.